Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 12. vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk a rómaiakhoz írott levélben, a 9. fejezetben, a 15. és 16. versben a következőképpen. Hiszen így szól Mózeshez: könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, ki mint vet, úgy arat. Vagy másképpen, aki szelet vet, vihart arat. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Az nevet, aki utoljára nevet. Számos közmondás hívja fel évezredek óta az ember figyelmét, nem csak mások életvezetési hibáira, a sajátunkra is. Mert hogy más kárán tanul az okos, a buta meg a sajátján se. Azt hallhattuk igénkben, így írja Pál, Mózeshez szólt az Isten. Nem tudjuk, hogyan szólt Mózeshez az Isten. Héberül? Egyiptomiul? Vagy a lélek nyelvén, szimbólumokban? Szólt hozzá az Isten. Egy bizonyos, hogy amit ott Mózes átélt, annak az volt a jelentés tartalma, hogy Isten irgalmas. Mózes úgy érzi, hogy az Isten az könyörülő Isten. És hogy az Isten azt mondta, könyörül, akin könyörül, és irgalmaz azon, akin irgalmazni akar. Nem ellenkezésképpen, csak elgondolkodtatóul. A Krisztus követő ember elgondolkodik. Elgondolkodik az élet valóságán, az Istenen, önmagán, a világon. És akkor azt mondja, hogy valóban így van. Az Isten felől nézve, Isten könyörül, akin könyörül, irgalmaz, akin irgalmaz, de ez ő felőle nézve úgy néz ki, hogy ő szeret. Szeret mindenkit. Függetlenül attól, hogy az az ember megérdemli, vagy sem. Mi pedig erről az oldalról okoskodunk, próbáljuk megfogni a dolgokat, definícióba zárni, hát ha alkotunk egy szabályt, és akkor kiderül, hogy nekünk van igazunk. Aztán a végén persze mindig kiderül, hogy nem nekünk van igazunk, az Istennek van igaza. Mert hogy felőlünk nézve, néz csak ki úgy, hogy Isten személyválogató. Isten nem személyválogató. Isten mindenkit egyformán szeret. Nehéz nekünk ezt elfogadni. Mert halljuk meg őszintén, sokszor elhisszük azt, hogy mi azért különbek vagyunk. Mi azért többek vagyunk. Mert különben is a világ is ezt mondja, jobb vagy a másiknál, de ha nem is lennél jobb, akkor is hitesd el a többiekkel, hogy te sokkal jobb vagy, mint a többi. És ezért neked plusz jogaid vannak. Isten előtt nincsenek plusz jogaink. Isten előtt emberek vagyunk, ha emberek vagyunk. Isten nem személyválogató. Isten olyan Isten, hogy még a latrot is a mennyországba juttatja. Isten olyan Isten, hogy fölhozza az ő napját jókra és gonoszakra egyaránt. Ha személyválogató lenne az Isten, akkor azt mondaná, íme az én választott népem, ők éljenek 30-40 évvel tovább. Bírjanak különleges képességekkel. Legyen kék a vérük. Nem így van. Ugyanolyanok ők is, mint a buddhisták, mint a muzulmánok, mint az ateisták, mint mi. Isten előtt mindenki egyforma. Miért mondja akkor mégis Mózes azt, hogy könyörül az Isten, akin könyörül, és irgalmazok, akinek irgalmazok? Azért, mert gondoljunk csak bele, Mózesnek milyen nehéz volt ott a pusztában. Ha nem lettek volna olyan iszonyatosan kemény törvények ott a pusztában, akkor ez a nép a pusztai vándorlás 40 esztendeje alatt bizonnyal elpusztult volna. Szükség volt a kemény törvényekre, mert a pusztai élet is nagyon kemény volt. Ezért mondhatja talán, hogy könyörül az Isten, akin könyörül, és irgalmaz, akin irgalmaz. A valóság azonban az, hogy az Isten az mindenkihez egyforma. Tény az, hogy mégis, ha megnézzük a saját életünket, megnézzük mások életét, akkor kiderül, hogy a másik élete más, mint az én életem. Kiderül, hogy nem garancia az élet minőségre az, hogy valaki templomba jár. Kiderül, hogy a templomos embernek, még a Krisztus követő embernek is hibái vannak. Sőt, bűnei vannak. Kiderül sok-sok minden. Napokban beszéltem egy tiszántúli tanáremberrel, egy tiszántúli gimnáziumban tanít, idestova 10 esztendeje. És elmondta, hogy olyan nagy örömmel kezdte el 10 évvel ezelőtt ezt a tanítást, úgy érezte, hogy keresztény emberként, keresztény gimnáziumban taníthat. Na végre, ott vagyok a helyemen, mondhatom, amit mondanom kell, egyébként is keresztény emberként. Aztán elmondta, hogy mennyire fájdalmas neki az, hogy a keresztény tanári közösségben is ugyanúgy vannak intrikák, ugyanúgy vannak beszólások, ugyanúgy van kettős erkölcsiség, sok-sok minden van, mint a világban. Luther az 1525-ös parasztfelkelésnél, amikor valóban ott egymásnak estek és ölték egymást, parasztok és nemesek, akkor azt mondta Luther, üssétek, vágjátok halálra egymást, ahogyan akarjátok. Csak ne mondjátok magatokat kereszténynek. Könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. De szép is lenne, ha csak az Istenen múlna. Az igazság az, hogy nem csak az Istenen múlik. Sőt, elsősorban nem az Istenen múlik. Az Isten megtette az ő dolgát. Az Isten életre hívott minket. A többi a mi dolgunk. Hogyan olvashatjuk Jeremiásnál? Így. Saját gonoszságod ver meg, elpártolásod fenyít meg téged. Tudd meg és lásd meg, milyen gonosz és keserves dolog, hogy elhagytad Istenedet, az Urat. Isten felfoghatatlan nagysága abban nyilvánul meg, hogy fegyelmez minket apró dolgokon keresztül, és nagy dolgokon keresztül is. Az ő gondviselő nevelése nem nélkülözi sem a tragédiát, sem a derűt. Teremtő Istenünk teljes szabadságot adott mindannyiunknak. Megengedte, hogy olyat is megtegyünk, amit később nagyon bánunk. Sőt, azt is megengedi az Isten, hogy olyat is megtegyünk, amit még aztán a későbbiekben jóvá sem tudunk tenni. Teljes szabadságot adott nekünk. Még azt is megengedte az Isten nekünk, hogy ő rá, aki az élet Istene, és teremtette ezt az egész univerzumot, azt mondjuk, hogy nem kell lesz, Uram Isten. Nem tudunk előre bölcsek lenni, legalábbis olyanok nem, mint ahogyan azt szeretnénk. Csak idő kérdése, hogy mikor érnek utol minket a tények. A lehangoló realitás, hát mégsem úgy van, ahogy gondoltam. Megértést, elrejtettséget kerestem, aztán elhatárolódást, megalázó, meg nem értettséget kaptam. Hány és hány csalódott lélek mondja el ezt, talán ezen a mai napon is szerte a világon. Hely, ha akkor és ott nemet mondtam volna. Vagy ha akkor és ott igent mondtam volna. Akkor most nem lennék ilyen kutyaszorító helyzetben. De az idő kerekét visszatekerni nem lehet. Ilyen jó lenne, ha előre láthatnánk. Nem sokat, csak egy kicsit. Legalább a következő lépést bizonyára elkerülhetnénk. Sok-sok nagy bajt, talán még tragédiát is. De az előrelátás képessége nem a miénk, az egyedül Istené. A régiek így fogalmazták, providencia dei, pro video, azaz előre látó. Aki előre lát, az gondoskodó. Az Isten előre lát, ezért ő a gondoskodó, a gondviselő Isten. Isten azonban az övéinek lehetőséget ad arra, hogy lássanak. No nem fizikai értelemben, lelki értelemben. Mert hogy az írásban is ezt olvashatjuk, hitben járunk, nem látásban. És a hit egy különleges látást képvisel. Nincs hozzákötve a biológiai látáshoz. És az ember mégis milyen messzire el tud látni, a horizonton túlra is, el tud látni egészen a halálon túlra is. Az lát, aki Krisztusra néz, aki az életre néz, aki nyílt lapokkal játszik, és nem dől be a világ sok-sok kísértésének. Nem veszi fel a kísértés rózsaszínű szemüvegét, és nem tetszeleg a tükörben, önzésének örülve, hogy de jó áll. Tudja, hogy el fogja követni a bűnt. Számol az élet realitásával. Simul justus et peccator. Nagyon jól tudja, hogy Isten által megigazított ember, de ugyanakkor bűnös ember is. A kettő együtt van. És olyan, mint az órának az ingája. Egyszer itt van, egyszer ott. Egyszer azt tudjuk megélni, hogy mi Isten által megigazított emberek vagyunk, a másik pillanatban pedig azt éljük meg teljességgel, és milyen jó, hogy csak egy pillanatig tart, hogy bűnösek vagyunk. Már megint elkövettük, amit nem akartunk. Már megint beszóltunk, már megint nem tudtunk hallgatni, vagy nekünk szóltak be, ahogy hétköznapiasan mi ezt mondani szoktuk. De a keresztény ember nyílt lapokkal játszik. A keresztény ember, a Krisztus követő ember tudja azt, hogy szüksége van az Istenre. Szüksége van a Krisztusra. Nagyon jól tudja azt, hogy a Szentlélek munkája nélkül elvész ebben a világban, nem csak ennek a világnak a számára, hanem az e világ után lévő világ számára is. Mert aki elfordul az Istentől, az az élettől fordul el. De mi az élet? Az élet maga a szeretet. Az élet egyedül maga a szeretet. Milyen nyomorúságos az, ha valaki nem tud szeretni. Ez sokkal nyomorúságosabb, mintha valakit nem szeretnek. Hiába minden fáradozás, az átélt szeretet nélkül értelmét veszíti létünk minden küzdelme. Sikert sikerre halmozhatunk. De ha nincs senki, akivel megoszthatnánk örömeinket, akkor az elért eredmény semmit nem ér. Aki gonosz, az nem csak elpártol az Istentől, az nem csak megtagadta és megvetette a szeretet egyetemes feljebb valóságát, de egyben az élet helyett a halálra is szavazott. Súlyos szavak. A halálra, az elmúlásra, a felejtésre. Egyik reggeli igénk olyan szépen mondja, kihozol, Uram, engem a holtak hazájából. Mi a holtak hazája? Ahol el vagyunk felejtve. Ahol még az Isten is elfelejtett minket. És éppen ez az evangélium, hogy Isten nem felejt el minket. Isten számol velünk. És éppen ez a tragédia, hogy Isten számol velünk, és mi pedig nem akarunk számolni az Istennel. Isten mindenkin könyörül. Azon is, aki bűnös, azon is, aki nagyon jó ember. Ennek ékes bizonyítéka a feltámadás. Mindenki feltámad. A gonoszok is, meg a jók is. És akkor mi történik? Hát ez egy jó kérdés, hogy akkor mi fog történni. Én is sokszor elgondolkodtam ezen. Befejezésül hadd olvassak fel egy hitvallást. Ismerjük ezt az előre ment lelkész kollégámat, ezt a testvérünket, ezt a három gyermekes családapát, aki 56 éves korában költözött el megváltó úrához. Ő így ír a test feltámadásáról. Hiszek a test megdicsőülésében. Hiszem, hogy a szellem által ezerszer megalázott test, az anyag megkapja majd azt a méltóságot, ami megilleti. Az időkön túl minden földi tülekedés végső elsimításakor, amikor a szolgák szolgájától elveszik jutalmukat. És mindannyiunk néma rabszolgája, az anyag elsőként részesül majd a kitüntetésben. És dicsősége talán nem is lesz egyéb, mint az, hogy kivétel nélkül mindenki megpillantja, és mindenkor látja kimondhatatlan szépségét, mesterkéletlen, játékos eleganciáját. Hiszek a test megdicsőülésében, hogy mint elvásott ruhát, levetheti majd fájdalmait és erőtlenségeit. Hiszem, hogy a csonkabonkák, a kéz és láb nélküliek angol keringőt járnak majd az új teremtés örökre maradandó rétein. És a fűszálak ragyogva egyenesednek fel könnyű lábuk után. Hiszem, hogy az időnap előtt elpusztultaknak és elpusztítottaknak megadatik mindaz, amiben részük itt nem lehetett. Feltámadott és megdicsőült testük örök jelenében egyszerre élhetik meg a gyermekkor bizalmát, félelmek nélkül, a kamaszkor szabadságát, kíméletlenség nélkül, a felnőttkor munkálkodását, a birtoklás vágya nélkül, az öregkor tűnődését, szomorúság nélkül. Hiszem, hogy megdicsőült testünkben őrizni fogjuk mi is ráncainkat és sebeinket, ahogyan Krisztus felmagasztalt teste is őrzi a szögek helyét. Úgy fogjuk majd hordani ezeket, mint egy öreg papucsot, amely egyre inkább hozzánk tartozik, ahogyan a megváltó viseli örökre szabadításunk emlékeit. Úgy hordhatjuk majd mi is szabadulásunk emlékeit. Hiszek a boldog tülekedésben, amelyben csak mosolygunk a régi kérdésünkön, de hogyan férünk majd el annyian? Hiszek a végidők terített asztalában, ahol senki sem kérdezi a szomszédját, hát te, hogy kerülsz ide? És hiszem, hogy az asztal gyertyáinak fényében már semmit sem kell kérdeznünk, és minden imádság beszélgetéssé változik majd át. Amen. Urunk Istenünk, magasztaljuk ingyen kegyelmedet, amellyel váltságot szereztél nekünk bűnösöknek. Ébreszt bennünk hitet, szent lelkeddel, hogy megigazuljunk hitáltal, és többé ne dicsekedjünk a magunk erejével, hanem egyedül a te irgalmadat dicsérjük az Úr Jézus Krisztus által. Amen.